Az, aki tüntet, és az is, aki ellen tüntetnek a nemzeti érdekre hivatkozik, az amerikai neokonzervativizmus 1985-ben alapított meghatározó folyóirata is a The National Interest, a nemzeti érdek címet viseli. Orbán Viktor minden beszédében előkerül a nemzeti érdek, a magyarok érdeke szófordulat. Hogyan születik, formálódik és fogalmazódik meg a nemzeti érdek? Erre voltam kíváncsi, amikor megkértem Bárdi Nándor történészt és Körösényi András politikatudóst, hogy egy kicsit gondolkodjanak nyilvános erről a témáról, a nemzeti érdekről itt a Szabad Európa podcastjában. Én Kerény György vagyok, és ez a beszélgetés írott formában is olvasható lesz majd a honlapunkon. Az nyilvánvaló, hogy a nemzeti érdek az nem egy fáklyaként világító evidencia a nemzetékboltozatján, de csak egy politikai kommunikációs stratégia, amelynek legitimációs és közösséget mobilizáló funkciója van, vagy ennél pontosabban is definiálható? Kérdezem Körösényi Andrást.
Nem pusztán kommunikációs trükkről van szó, a nemzeti érdek, vagy hát a politikatudományban általában talán a közérdek, vagy a politikai filozófiában is egy közérdek, közjó, talán a nemzeti érdek ennek egy konkrétabb típusa. Ez a politikának a szinte mindig jelenlevő normatív, tehát hogy mi a jó, merre törekedjünk, mi jó a közösségnek, a közösség, mi jó a nemzetnek. Ebben a vonatkozásban ez egy olyan, mondjuk így idézőjelbe fikció, amit a politikai szereplők általában feltételeznek, és a magukénak vallanak valamilyen elképzelést erről.
Ez szituáció függő, kontextus függő, vagy pedig vannak tartósabban megfogalmazható nemzeti érdekek is?
Én azt hiszem, hogy mindkettő, tehát vannak tartósabb és vannak szituatív, vagy másképp fogalmazva vannak hosszú távú, és gyakran, szerencsés esetben többnyire mindenki által, tehát a politikai közösség egész által osztott nemzeti érdekek, vagy stratégiai érdekek, és a rövidebb távú érdekek, vagy hogy ezt hogyan kell elérni, abban esetleg nagyobb ellentétek, de ez persze inkább egy ilyen ideális eset. Ideális abban az értelemben, hogy az általában szerencsés vagy jó egy politikai közösségben, hogyha konszenzus van a nemzeti érdekről, a közjóról, a közérdekről, de ez azért nagyon ritka, vagy legalábbis az nagyon ritka, hogy ez úgy mindenre kiterjed. Nagyon gyakori, hogy néhány dologban van ilyen konszenzus, és sok más dologban nincsen, és aztán abban eltérő mintázatok vannak, hogy egy-egy országban, vagy államban, politikai közösségben viszonylag konszenzusos az egész politika, vagy pedig nagyon polarizált, mint mondjuk a mai Egyesült Államokban, vagy Magyarországon.
Szokták mondani, hogy utólag könnyen okos az ember. Azt, hogy egy közösségnek, vagy egy nemzetnek, vagy egy országnak mi volt a nemzeti érdeke, azt a történész már jobban látja? Mit tud kezdeni ezzel a fogalommal a történész? Bárdi Nándor?
Azt tudja kezdeni, hogy egyrészt szétbontja, hogy milyen érdekek léteztek, illetve időben megvizsgálni, hogy bizonyos hosszú távú közösségi érdekek hogyan valósultak meg. De lehet, hogy ami egy bizonyos időpontban konszenzus van, hogy közös érdek, az néhány évtized vagy évszázad múlva kiderül, hogy mégse jó a társadalom fejlődés szempontjából. Ugye gondoljunk a TISZA szabályozásra, ami a 19. század egyik legnagyobb projektje, és ma a klímaváltozással együtt ott vagyunk, hogy hát átértékeljük ezt a dolgot. Vagy hát ott van a kiegyezésnek az értékelése, amiben ugye a tudományosság azt mondja, hogy hát igen, Magyarország ebből profitált, de hát azért a kiegyezést mai napig vannak, akik kritikusan nézik, vagy ennek a következményeit. De ugyanúgy van-e konszenzus abba, hogy Magyarország hogyan jeleníti meg magát, hogyan viszonyul nagyhatalmakhoz, eleve az osztrák-magyar monarchiához, a Szovjetunióhoz, vagy hogyan viszonyul az Európai Unióhoz, amiben benn is van, kint is van. Én azt gondolom, hogy amikor nemzeti érdekről beszélünk, akkor mindig van egy szint a víziók szintje, van egy szint a hosszú távú közösségi érdekek szintje, és hát vannak a politikai közösségen belül a különböző érdekcsoportoknak a megközelítése, és ezek mindig változnak. Na most itt lehet játszani magával a kifejezéssel is, eleve a nemzet fogalommal. Hogyha nem azt mondjuk, hogy a nemzet legfontosabb értéke a nemzeti szuverenitásnak, az állam nemzetnek a működtetése, hanem tegyük föl azt mondjuk, hogy a jólétnek a megteremtése, a stabilitásnak a megteremtése, akkor eljutottunk a Kádár korszak plebejus nemzet fogalmához, és hát például Földes György ugye azt mondja, mondja, hogy Kádár János egy antinacionalista nemzetépítő. Tehát nem nacionalista, egy antinacionalista nyelvet beszél, de hát egy hihetetlen fontos nemzetépítő munkát végzett el a kollektivizálással, a vidék modernizációjával, egyáltalán a kádári Magyarország kialakításával. És akkor hát ez már teljesen más értékelés, mint aki azt mondja, hogy a Kádár korszak az egy antinacionalista beszédmódot használó, a nemzeti kérdésekről elfeledkező. Tehát itt megint a fogalmak is roppant fontosak, hogy mit értünk alatta.
Tehát akkor, amikor mondjuk mi kimentünk a 80-as évekbe tüntetni, akkor ezek szerint mi a történelem rossz oldalán álltunk?
Nem hiszem, hogy ezt így lehetne meghatározni, tehát én nem hiszem, hogy
tehát a történelemnek vannak... az a történelmi oldala.
De én például azt gondolom, hogy amikor két fiatal ember elment Prágába, és bocsánatot kért a 68-as bevonulásért, akkor valamilyen kollektív tömegérzelmet fejezett ki. Azt gondolom, hogy ennek a kollektívumnak, vagy közösségnek, amit nevezzünk nemzetnek, valamilyen manifestációját adta a prágai tüntetőknek. Tehát ezért nagyon vigyázni kell a szintekkel, hogyha most itt jogászkodni akarnánk, akkor beszélhetnénk arról, hogy a nemzeti biztonsági érdekek, amelyek egy-egy kormány újra és újra fogalmazza. Tehát ezek a biztonságpolitikai doktrinák. És akkor meg lehetne nézni azt, hogy az egyes kormányoknál ez hogyan változik. Ez 2004-ben hogy nézett ki, 2020-ban. Ez egy lehetőség. A másik, ami a legtágabb meghatározás, hogyha nemzeti tematikákról beszélünk, tehát olyan normabeli, személyes vagy közösségi eseményekről, amelyekhez a identitás képzők vagy identitás alakítók kialakítják a viszonyukat a politikai közösségen belül, vagy beszélhetünk nemzetépítésről. Mivel történész vagyok, leginkább ebben a nemzetépítés kategóriában tudom elhelyezni ezeket a dolgokat, hogy a nemzetépítésben mit is jelent egy-egy tett vagy cselekvés.
Egy demokratikus társadalomban abban számtalan érdek van. Ezek egy része politikailag artikulálódik, jó esetben demokratikus vitákban megvitatják, adott esetben választásokon is megmérik. Akkor most ezek közül a legkisebb közös többszörös az a nemzeti érdek? Vagy pedig a számosságon túl van egy olyan dimenziója is, valami minőségi dimenziója, amivel meg lehetne fogni?
A politikatudományban, vagy egy kicsit szűkebben az politika elméletben, amiben én szorosabban foglalkozom, ott legalább kétféle megközelítés van. Erről az egyik, amit a kérdés implikálta azt, hogy a nemzeti érdek, vagy a közérdek, a közjó az valahogy az egyének vagy a csoportok érdekeiből agregálódik, azból adódik össze, tehát a legkisebb közös többszörös, akkor az a nemzeti érdek. Ez egy lehetséges megközelítés, ennek egyrészt így az elméletben az ilyen individualista, tehát az egyéni akaratok, maga a preferenciák vagy a szavazatok agregációja, tehát ez egy ilyen alulról felfelé, egy ilyen demokratikus folyamat, ez egy ilyen szép séma, vagy akár csoport érdekeket veszünk, az a pluralista séma. Azonban nagyon régóta van egy olyan intuitív felismerés, hogy az egyéni érdekeknek az összessége az nem feltétlen a közjó, az nem feltétlen a közösségnek az érdeke. Erre ugye nagyon egyszerű példákon is látható, tehát hogy az egyéni racionalitások és a kollektív racionalitás között nincsen mindig összhang. Lehet egyénileg érdekünk, hogy mondjuk nem tudom, kevesebbet adózunk, de akkor az állami bevételek alacsonyabbak lesznek, és a közszolgáltatásokat az állam nem tudja finanszírozni. De intuitív is érezzük, hogy ha nemzeti érdek az valamifajta közösségi, akkor az nem pusztán egy individualista agregáció. Ez az egyik fontos kérdés. A másik, hogy maga a demokratikus akaratképzés és a demokratikus akaratképzésben levő érdekek, akaratok, preferenciák összeadódása az a választási demokráciák jellegénél fogva ezek relatív rövid távú szempontokat jelentenek. Van egy ugye ez úgynevezett politikai ciklus elmélet, hogy a politikusok is választásokat szeretnének nyerni, és választásról választásra politizálnak. És az átlag emberek horizontja is viszonylag rövid távú. Éppen ezért kicsúsznak a demokráciában gyakran a kormányok kezéből olyan fontos, hosszú távú közösségi, nemzeti vagy globális érdekek, mint mondjuk a környezetvédelem, sor ilyen probléma. Tehát ez egy másik ellentmondás. Tehát a nemzeti érdek az egy olyan fogalom, amit szükséges feltételeznünk, hogy politizáljunk, tehát hogy a politikai közösség javáról beszéljünk, ugyanakkor nagyon nehéz pontosan megragadni, hogy micsoda. Biztos, hogy nem valamilyen objektív, abszolút igazság, valami olyan, ami eleve létezik, és amit valaki valamilyen abszolút tudás, vagy magasabb rendű tudás birtokában meg tudna mondani. Vannak olyan elképzelések, hogy ilyen, tehát Platón óta, a mai technokrata uralomig van ilyen elképzelés, hogy a tudás birtokosai képesek erre, vagy pedig ezzel szemben mondjuk egy másik nagy irány, hogy az mindig valahogy szituatív kontextustól függően, a szereplőktől függően, a politikai folyamatban kiformálódik.
Én azt gondolom, hogy András egy absztrakt politika-elméleti megközelítésről beszélt. Ehhez képest azért mi egy köztes Európában élünk, ahol Oroszország és Németország között, Finnországtól Görögországig 200 éve a nemzetépítésről szólnak a nemzeti történelmek, tehát a egyes etnokulturális csoportok a nemzeti érzés révén megszervezik magukat, ezek a csoportok nemzetállamokat szeretnének létrehozni, és hát az egész térségben egyszerre folynak a párhuzamos nemzetépítések 200 éve, és folyik a nagyhatalmakhoz való viszony, és ahogy a birodalmak felbomlanak, egymás után jönnek létre ezek a nemzetállamok, és hát itt azért az eliteknek óriási szerepe van. A demokratikus közjó alakításban alapvetően az eliteknek a szocializációja, a szociokulturális háttere határozza meg azokat a víziókat, amit mint nemzeti érdek vagy nemzeti célként maguk elé kitűznek, és hát a különböző nemzeti tematikákból mit is választanak ki, mit tartanak ebből fontosnak, hogy tudnak konszenzus létrehozni, és hát itt Finnországtól Görögországig azért elég sok példát találunk erre. Magyarországon az a felemás politikai rendszer, ami a 20. századot vagy a kiegyezéstől meghatározta a magyar politikai rendszert, az is döntően a pártpolitika nyomta rá ezekre a döntésekre a hatását. Hogy látod ezt?
Én ezzel teljesen egyetértek, de mondjuk így az én szempontomból, tehát így a politika elméleti szempontból, ugye olyan érdekességek vannak ebben, vagy paradoxonok ebben a empirikus történeti képben, mint hát az egyik, ugye az elit és akkor a pártok. Tehát ahogy azzal zártad, hogy a pártdemokráciák és pártok. Ugye a pártok már akkor benne vagyunk abban, hogy pártoskodás van, tehát hogy különböző pártok vannak, és ideális esetben a pártok víziókkal is rendelkeznek a nemzeti érdekről, egymástól eltérő víziókkal, azaz a pártok és az elit részei, tehát ugye vagy egységes az elit nemzeti érdeket illetően, vagy pedig megosztott az elit.
Versenyeznek. Nemzeti érdekek tudnak versenyezni?
Versenyeznek, és itt ugye ennek több szintje lehet, tehát lehet egyrészt, hogy bizonyos ugye maga az alkotmány azt mondja, az alkotmányos gondolkodás, hogy van egy valamilyen alapkonszenzus mondjuk bizonyos értékekben, procedúrákban, amiben mondjuk akkor az elit megegyezik, és az ellentéteket egyel alacsonyabb szinten mondjuk hogyan lehet elérni, vagy közpolitikai szinten, hogy milyen legyen a monetáris politika. A nemzetépítés, tehát ez tényleg ez egy létező dolog, csak hogy miközben ez a nemzetépítés folyt, abban a különböző politikai ideológiák mentén a 19-20. Században eltérő víziók vagy elképzelések és stratégiák alakultak ki, hogy hogyan is lehet megragadni ezt a bizonyos nemzeti érdeket. Tehát mondjuk a nemzetépítés során csak egy kérdés, hogy akkor mondjuk ez azt jelenti, hogy nemzetgazdaság, protekcionizmus vagy szabadkereskedelem, ugye? Ez két régi, klasszikus kérdés. Ilyen kérdéseket még sorolhatunk, és ezek nem pusztán szakpolitikai problémák, hanem hát vízió arról, ahogy a mai magyar politika is, tehát a nem tudom, az orbáni vezetés, meg az ellenzéknek a víziója arról, hogy, hogy pontosan mi is Magyarország helye az Európai Unióban, a világban, kelet és nyugat viszonylatában, és ebben hát úgy tűnik, hogy homlok egyenest eltérő felfogásokat vallanak.
De akkor ezek versenyben tudnak megmérettetni, nem? Tehát hiába nincs egy ilyen a priori adott nemzeti érdek.
Elvileg igen, ez van ez a fajta kicsit ilyen piaci analógiás gondolkodásunk, főleg, hogyha demokrácia, szóba kerül, hogy a demokrácia politikai leképeződése a piaci versenynek. Ez bizonyos dolgokra rámutat ez az analógia, mert van a pártok közötti verseny, ugyanakkor nagyon sok mindenben félrevisz, pont hát abban, hogy ez a verseny mire terjed ki, szimmetrikus-e, hány szereplője van, olyan-e a helyzet, mint mondjuk Magyarországon talán lehet azt mondani, hogy visszamenőleg mondjuk 200 évre, hogy bizonyos kis kivételektől eltekintve van valami fajta nemzet, talán azt mondaná Nándi, majd mindjárt megcáfol, hogy van egy nemzetépítő elit, valamilyen saját öntudattal, homogenitás, társadalmilag homogén, és mintha ma is úgy gondolná a politikai elit, hogy ő valami ilyesmi, és akkor ezzel szemben, akik másképp látják, mondjuk a más a víziójuk, akkor ők az ellenfelek, vagy ellenség, vagy akik a nemzet érdekeivel szemben állnak.
Hát én azért azt gondolom, hogy történetileg az, hogy kizárni valakit a nemzetből, ez azért egy ilyen 20. századi dolog. Egyrészt Trianon után indult meg ez a bűnbak keresés, hisz addig a századfordulón győztes ellenzék ugye Béccsel szemben fogalmazta meg magát a nemzeti érdeket, és hát a Tisza párt is megfogalmazta a maga nemzeti érdekét, de az, hogy mind a kettő a nemzet része, az nem volt kérdéses. Igazából Trianon után kezdődik el, hogy ki lehet egyáltalán nemzetvesztő ebben a dologban, és akkor kezdenek el visszaélni a nemzeti érdek fogalmával, tehát aki nem azt a bizonyos pártpolitikai érdeket képviseli, és kezemben van a média, kezemben van a hatalom, arra mondhatom, hogy nemzetellemes, és ugyan viszont is lehet mondani, hogy tegyük föl a nyugati emigráció végig arról beszélt, hogy a Rákosi rendszer, vagy a Kádár rendszer mennyire nemzetellenes, tehát ennek azért van Magyarországon hagyománya. De azt gondolom, hogy azért mégiscsak vannak olyan nagy kérdések, amelyekben többé-kevésbé konszenzus van, még hogyha nem is ezt csinálják a politikai pártok. De mielőtt erre térnék, egy másik példa, ugye a lengyel politika helyzete. Itt nem csak azt látom fontosnak, hogy van egy óriási konszenzus az egész keleti politikában, tehát Oroszországgal szemben, és közben a politikai pártok megosztottak belpolitikai kérdésekben, vagy akár a EU-hoz való viszonyban, de vannak kérdések, amelyben lerendezték ezt a konszenzust, vagy ugyanezt mondhatjuk a Baltikum esetében, hogy léteznek ilyen konszenzusok. De itt van egy nagyon fontos dolog, amire egy politológus valószínűleg csóválja a fejét, a nagy kollektív élmény. Hogy a lengyeleknek van egy óriási kollektív élményük, a szolidaritás, ami végül is sikeres volt. És hát mindenki a szolidaritáshoz nyúl vissza. Akár Csehországban és Szlovákiában, vagy a Baltikumban, vagy akár mondhatnánk az új balkáni államokat, van a nemzetállam létrehozásának, tehát a 89 utáni új államiságnak egy iszonyú felhajtó ereje, amelyek nagy kollektív élmények. És ezek nagyon fontosak egy ilyen konszenzus létrehozásánál, és Magyarországon ezek a kollektív élmények nincsenek meg. Tehát, hogyha nagyon durván akarnék fogalmazni, nem alakult ki egy olyan polgári forradalom, ahol felszabadul a polgár, ahol megjelenik ez a fajta polgári lét. Tehát a magyar rendszerváltás nem hozott magával ilyen nagy kollektív élményt, vagy nem sikerült ezt igazából intézményesíteni, és ezt egy alap problémának látom. Én például azt gondolom, hogy az oktatás fejlesztése az mindenki nagyon jó tudja, és hát erre történelmi példa is van, Eötvös Józseftől Klebersberg Kunóig, hogy mennyire fontos Magyarország története szempontjából, és hát mennyire fontos lenne ma is. Mégse történik ez a dolog.
Már azért egy elég komoly kis kataszter kezd kialakulni a nemzeti érdek potenciális tárgyainak, hiszen már a Vásárhelyitől kezdve az oktatásig tartottunk, de mondjuk egyrészt a kollektív élmény elmaradását említette, de azért a nemzeti érdeket azt általában elit csoportok fogalmazzák meg. Azért ritkán születik meg egy ilyen kollektív élmény.
Igen, de nagyon fontos az, hogy lényegében az egyén legkönnyebben egy makroközösséggel a nemzettel tud azonosulni. Mert ehhez van meg a múlthoz való viszony, ehhez vannak meg a történetek, ehhez van meg a szocializációja, ehhez vannak meg a jelképek, a szimbólumok, és így tovább. Tehát, hogy hiába beszélünk alkotmányos patriotizmusról, vagy ilyen racionális megközelítésről, a társadalom nagy része az továbbra is egy ilyen közösségben találja meg magát. Hosszú ideig foglalkoztatott az, hogy ki mindenki teszi föl a Nagy Magyarország matricát a kocsijára. És aztán kiderült, hogy végtelen a változatok száma. Végtelen.
Igen, bár ez nem biztos, hogy a nemzeti érdeknek a terepe, nem?
Tehát egyáltalán nem, ez a nemzeti érzés. Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt van egy ugyanaz. A nemzeti érdek, mint vízió, az rászáll, hogy úgy mondjam, a nemzeti tematikára, és a nemzeti tematikát használja. Tehát, hogyha van egy politikai kampány, akkor ugye a mi az lehet a nemzet, és aki oda tartozik.
De a 90-es években volt egy azt mondhatjuk, hogy volt egy nemzeti konszenzus abban, szerintem a társadalomban és az elit csoportokban mindenképp, hogy Magyarország euróatlanti integrációja az egy fontos dolog, és ezt meg kell valósítani. Erre mondhatjuk, hogy ez akkor egy nemzeti érdek volt, és ezt aztán népszavazások is legitimálták, mind a NATO-t, mind az Uniót. De ez a nemzeti érdek közben most mintha megváltozna. Tehát most már a társadalom jelentős csoportjai nincsenek meggyőződve ennek a hasznosságáról, és bizonyos elit csoportok képviselői, például mondjuk Kövér László, ennek hangot is adnak. De azt jelenti, hogy elég 20 év ahhoz, hogy egy nemzeti érdek ne váljon azzá?
Tehát mi az, amiről konszenzus van egy adott pillanatban, vagy egy adott időszakban, egy politikai közösségben? Ez egy fontos szál, reflektálhatok egy kicsit az előző körben, vagy két körben, egy kicsit benne volt ez, de nem bontottuk talán nagyon ki az a fajta probléma, vagy feszültség, vagy ellentmondás, hogy ezek a konszenzusok nagyon jók, vagy hasznosak idézőjelben, olyan értelemben, hogy akkor ez a politikai szereplők együttműködését, összműködését, annak a hatékonyságot növelik, a kország, a kormányzat tét is, ugye a kevésbé polarizált országok gördülékenyebben működnek, egyes kutatások szerint a közpolitikai teljesítményük is nagyobb, és így tovább. De a pillanatnyi, tehát konszenzus által övezett nemzeti érdeknek, hogy annak tartott dolog, ahogy tehát mutatunk, hogy ez nem biztos, hogy később
is az lesz.
Beválik, vagy ez valóban a közjó irányába. Ugye itt voltak Nándinak történelmi példái, de hát lehet magyar történelemből, vagy a Németország Hitlertől egészen a, nem tudom, Angela Merkel féle atomerőmű leszerelésig hozni példákat, hogy nagyon sok közpolitikai, vagy geopolitikai dolog, amiben akár konszenzus van, mondjuk a Németországban a relatív nagy, volt tényleg valami fajta hangulat, bár azt hiszem nem volt konszenzus az atomerőmű, lehet az elég ilyen kancellári döntés volt. De hát ezek a mai geopolitikai és gazdasági helyzetben visszatekintve, ezek egyszerűen hibás lépésnek tűnik, ahogy Hitler az úrrá lett a weimári köztársaság
káoszán,
de Németországot egy olyan irányba vitte, ami katasztrófához veszett.
Ez egy kicsit kemény analógia az atomerőművek leszerelése és Hitler hatalom
kerülése. Az analógia az arra vonatkozik, hogy ami egy időpillanatban szándékosan hoztam szélsőséges
akkor kellett, jó ötletnek tűnt.
Amiben konszenzus van, az később nem biztos, hogy beválik, ugyanis politika mindig nagyon bizonytalan, tele van kontinges tényezővel, és olyan tényezővel, ami felett a szereplőknek, az adott politikai közösség szereplőknek nincsen, semmilyen kontrollt nem gyakorolnak, tehát mondjuk ilyenek külső tényezők, és azoknak a változása, geopolitikai helyzet változása, világgazdasági helyzet, globális folyamatok, ezeknek a változása, ezek átértékelhetnek bizonyos helyzeteket. Ez egy dolog, ettől persze független az, hogy most akkor hogyan ítélünk meg bizonyos döntéseket, politikusoknak a szerepét, és azt valami fajta moralizáló módon, vagy pedig szituatív, kontextuálisan. És akkor volt kérdése.
Azt kérdeztem, hogy amennyire konszenzusnak tűnt az euróatlanti integráció az társadalomban és az elit csoportokban a 90-es években, most már nagyon markáns része ezt megkérdőjelezi. Hát, és csak 20 év telt el.
Ugye ez a kormányzati politika, vagy 2009 datáják a Orbánnak a fordulatát. Igen. Itt az orosz viszonylatban, addig ugye a szocik voltak nagyon orosz barátok, ugye Gyurcsány.
Na de akkor nemzeti érdek úgy hajlítható, mint a közvélemény?
Hát ugye az előbb utalt rá Nándi is, meg én is ebben a szellemben beszéltem, hogy a nemzeti érdeket, mint van víziót, többnyire politikai fogalmazza meg, és az orbáni politikában, hát most így kívülről mondhatjuk azt, hogy egy stratégiaváltás, vagy egy fordulat, vagy hátraarc, tehát szegre akasztotta az, nem tudom, orosz ellenes, meg autokrácia ellenes nézőpontot, mert ez összefüggés, a Kína megítélésével is összefügg, és egy teljesen más politikát kezdett 2010-től.
Na de akkor az egyszerű Fidesz szavazó honnan tudja, hogy
nyilvánvaló, és hát az egyszerű Fidesz szavazó, tehát itt, ha az elit formálja a nemzeti érdeket, vagy ezt a diskurzust, akkor a közvélemény, és ez egy nagy politikatudományi kutatás, hogy most az átlagemberek véleménye, tehát a közvélemény az formálja a politikai elitnek a véleményét, és azután megy a politika, vagy pont fordítva az elit formálja a szavazóknak a véleményét. A politikusok a szavazóikat követik, vagy a szavazók követik a politikusokat. Én úgy úgy látom, hogy ez mindenképpen egy kétoldalú viszony, de aszimmetrikus viszony, és az elitnek van nagyobb szerepe, vagy aktívabb szerepe, formáló szerepe, nincsen szabad keze, nem mondhat bármit, illetve mondhat, de akkor nem fogják követni, de nagyon nagy hatással van, pártok, pártvezetők, politikai, nagyon nagy hatással van a követőiknek a gondolkodására és politikai képére.
Tehát én azt gondolom, hogy az egész térségben egy kérdés az, hogyha elérik az EU csatlakozást, akkor utána mi következik, és itt most visszatérnék arra, amit András mondott, itt a nagy kérdés az, hogy milyen a kormányzásnak, a politikai rendszernek a belső teljesítménye és hatékonysága. Vannak-e szakpolitikai műhelyek, kidolgoznak-e középszintű stratégiákat? Magyarországon azt gondolom, hogy maga a kormányzati tevékenység és ennek a szakpolitikai oldala sem működik, hogy kellően vigye, mint egy étlapot, hogy na ezek a szakmai alternatívák, ezeket a programokat lehetne megcsinálni, energiagazdálkodás, stb. De most akkor visszamennék egy kicsit. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás közben, ugye a nagy konszenzus a felzárkózni nyugathoz volt. De hogyha megnézzük a Fidesz vezetők szövegeit 86-tól, tehát akár a Szarvasi tábortól, vagy 88-tól kezdve, azt látjuk, hogy ők alapvetően úgy gondolják, hogy már bent vagyunk, mi Európa része vagyunk, csak a politikai csatlakozásunk hiányzik, vegyenek vissza Európába, és hát hihetetlenül jól tájékozottak az európai ügyekben. Nem véletlen az, hogy Orbán a 90-es években a parlamentben, ha jól tudom, akkor a Európai Integrációs Bizottságnak volt a vezetője, és gyakorlatilag már akkor hihetetlenül figyelték az EU-n és a NATO-n belüli belső vitákat, és hát rendkívül tájékozottak voltak ebben. Egyfajta geopolitikát képzeltek el maguknak 98 után is. Na most ehhez jön egy, hát nem tudom, hogy András megerősíti vagy nem, de talán az egész rendszerváltó nemzedék, mi is ehhez tartozunk, ehhez a nemzedékhez, a gondolkodásában van egy olyan elem, amit a Fidesznél nagyon jól meg lehet figyelni, hogy nem magát akarja elhelyezni egy politikai közösségen belül, hanem újra keretezi ezt a közösséget. A Fidesz egy új politikai közösséget épít, és ennek van egy óriási nemzeti legitimációja, és folyik a társadalom átrétegzése. Tehát, hogyha én a nemzetépítés és történeti szempontból veszem elő, hogy mit is csinál a Fidesz, akkor azt tudom mondani, hogy itt igenis vannak olyan víziók, amelyeket egy konzervatív értékirányba az egyházak megnövekedett szerepe felé, egyben egy neoliberális gazdaságpolitika, az elitváltás, tehát föl lehetne ezeket sorolni. Folyik a társadalomnak egyfajta átrétegződése, ennek a politikai közösségnek az újra formálása, és ugye 2002 utáni populista fordulatban is az egész társadalom felé kinyitották ezt a dolgot. A Fidesz nem a nemzeten belül helyezi el magát, vagy nem egy politikai közösségen belül helyezi el magát, hanem a maga nemzet fogalmát próbálja megvalósítani, és ezt honosítani a politikai közösségen belül.
Egyetértek teljesen Nándival, és talán csak annyit tudnék hozzá fűzni, hogy a nemzeti közösség, vagy politikai közösség, mint olyan, az sosem egy eleve adott dolog. Minden egyes pillanatban sosincs fehér lap, tehát mindig valamit öröklünk, tehát mindig van valami kontinuitás, de egyáltalán ezekben a fogalmakban gondolkodni, az valamikor, nem tudom, 19. század során alakult ki, és akkor sem magától, hanem hogy szereplők formálták, politikusok, közéleti szereplők, a politikai nyelvet, tehát ez a nemzeti érdek fogalomkörön belül, amit ugye én mindig átfordítok egy kicsit a politika tudomány általánosabb ilyen közérdek, vagy közjó, vagy erre a fogalom rendszerére, amin belül ez nyilván egy valami specifikálás. Tehát ez nem egy valami változatlan dolog, és nem is folyamatosan változó, hanem hosszú ideig esetleg egy viszonylag tartós és stabil, és akkor ez egy konszenzus időszak kerete annak, hogy amiben a politikai szereplők gondolkodnak, és feltehetően talán 1990 és 2010 vagy a 2000-es évek közepéig volt valami fajta többé-kevésbé elfogadott gondolkodási keret, a Euró központi csatlakozást illetően is, Magyarország helyet illetően is, és valóban 2010-től egy transformatív politika, tehát nem csak a politikai közösség miben léte, tehát a nemzeti közösség, nemzeti érdek miben léte, hanem ezt a konkrét kormánypolitika tevőlegesen is formálta az intézményeket, a folyamatokat és a víziójának a megvalósítása irányában, és ez nagy mértékben előre haladt, tehát hogy nem valami marketing termékről beszélgetünk, hanem valóban a magyar politikai rendszer, gazdasági társadalmi rendszer átalakulásáról.
Hadd menjek egy szinttel följebb. Ugye a nemzeti szuverenitást hagyományosan egy alapvető nemzeti érdeknek tekintjük. Ugyanakkor a globalizálódás az egyrészt csökkenti a területiségnek a jelentőségét, másrészt meg a nemzeti szuverenitást önként is föladja nem egy állam nemzetközi szerződésekben, vagy mondjuk az EU-ban való részvétellel. Hogyha először fölfelé tágítjuk egy kicsit a nemzeti érdek fogalmát, mondok két globális érdeket. Az egyik a klímakatasztrófa elkerülése. Ebben azért van egy konszenzus, hogy ez egy érdek, mármint hogy 2% alatt tartsuk a üvegházgázok kibocsátását 2050-re, bár ugye vannak, akik már azt mondják, hogy igazából már alkalmazkodni kéne hozzá, és nem erre fordítani energiát. A másik pedig talán az is globális érdeknek tekinthető, hogy a demokratikus államberendezkedést alapvetően kikezdő közösségi platformokkal valamit kellene tudni kezdeni, már hogyha a demokráciát globális érdeknek tekintjük. Tehát föl lehet-e oldani azt az ellentétet, hogy ahogy Nándi is mondja, hogy egy politikai közösség az nemzetileg szerveződik meg. A nemzeti elitcsoportok fogalmazzák meg, ott születik meg, nemzeti keretek között, az adja a legitimációs erejét, ugyanakkor nemzetközi együttműködésen alapuló válaszokat igénylő problémákra is van igény. Ezt föl lehet-e valahogy oldani? Lehet-e magyar nemzeti érdek a klímakatasztrófa elkerülése? A Fidesznél ez nyilvánvalóan nem az.
Nagyon sok minden benne van ebben a kérdésben, és már korábban is, mikor Nándi fejtegetett valamit, nyílt egy ablak ebbe az irányba, hogy ez a nemzeti érdek és a nemzetállam, nemzetépítés, ahogy ő fogalmazott Kelet-Közép-Európa az elmúlt 200 év folyamata. Igen, de ugyanakkor már egyel előrébb vagyunk, vagy előrébb tovább. Tehát mentünk, és ugye volt a globalizáció, már a globalizációnak a válságáról is beszéltek. Tehát úgy végbe ment egy olyan folyamat, aminek következtében a politikatudomány úgy fogalmazta meg, hogy a globalizáció, a nemzetközi integrációk, a gazdasági integráció, régiók, a technokrata intézmények, következtében a nemzetállami kormányok mozgástere az radikálisan csökkent az elmúlt negyed században. Még egy ilyen terminust posztdemokráciával illetik sokan politikatudományban ezt a korszakot, a nemzetállamok vezetői, pártok vezetői, már nem a nemzeti érdeket képviselik, a nagyvállalatok, nagy lobbik, nagy globális erőknek a játékszerei vagy képviselő. Tehát túl vagyunk a demokrácián, az már csak egy látszat, ez mondjuk. Hát inkább talán az ilyen baloldali, tehát az ilyen a demokráciát, az eredeti értelemben felfogó demokrácia felfogás képviselői mondták ezt. Hát az Európai Unió az a fontos szereplő ebben, tehát amelyik ugye a nemzetállami hatásköröket fokozatosan, észrevétlenül szippantja el, anélkül, hogy döntenének róla, ugye az a precedens jog, meg a jogrendszer átalakulása révén, és akkor ehhez jött az, hogy még akkor a közösségi platformok, meg egyebek. Egyrészt akkor még releváns ez a fajta nemzeti érdekfogalom, nyilván az felmerül, a másrészt pedig az merül fel, hogy akkor mi is a nemzeti érdek, vagy a közérdek egy országban, bekapcsolódni ebbe, és akkor milyen Európa, és akkor az Európa a nemzetállamok Európája, vagy pedig egy erősebben integrálódó Európa, amelyik mondjuk a globális, és aztán most igazán ez kiéleződött, hogy a globális geopolitikai játszmákban, amelyik hatékonyabban tud részt venni. Ami annál is inkább fontos, mert a magyar külpolitikának így a, hát nem is feltétlenül a szereplői, de így a holdudvarban megnyilatkozó elemzők jó része az ilyen kategóriákban gondolkodik, hogy a magyar érdek az mondjuk az amerikai hegemónia által uralt globális rendnek a bomlasztása. Tehát a plurális globális rend, ahol van több nagy pólus, az a magyar érdek, és ugye akkor lehet jól lavírozni a nyugat meg a kelet között. Ezt csinált tulajdonképpen a kormány 10 éven keresztül, a magyar kormány, hogy mekkora sikerrel azt nem tudom megmondani, de ez volt a koncepciója. Most meg ez a mozgástér hihetetlenül beszűkült, és akkor kérdés, hogy most mi az ország érdeke továbbra is próbálni lavírozni, mint ami úgy tűnik kívülről, hogy ezt csinálja a kormány, vagy pedig beállni a sorba és gyorsan azokból a javakból részesedni, ami ebben az új rendben így globálisan olyan előnyök, amiket korábban oroszoktól és az Egyesült Államoktól is élvezett Magyarország, mondjuk, hogy a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmények, mindkettő szankcionálta Magyarországot, és ezt megvonta. Tehát a két szék közt a pad alatt van. Ezek nagyon nagyon erőteljes szankciók, erősebbek, mint sok EU szankció Oroszország ellen, akkor ha ez a perspektíva, és ha az a víziónk, hogy ez a jövő, akkor hát a rossz nyomon van a kormánypolitika. Tehát olyan dolgokról beszélgetünk, ahol nyilvánvalóan valószínűségeket, alternatívat, forgatókönyveket vázolunk fel magunkban, és akkor az egyik vagy másik forgatókönyvből más lehetőségek következnek, és másképp lehet megragadni a nemzeti érdeket.
Még az előző menethez egy kicsit visszaugorva, nagyon fontos az, hogy az EU csatlakozás után a mostani nemzeti biztonsági érdekek között az szerepel, hogy Magyarország a nemzetállamok Európáját, nem pedig egy föderális Európát akar csinálni. Csak itt a geopolitikai helyzetfélmérés mellett egy másik dologra is fény derült, hogy a orosz-ukrán háború kapcsán az Európai Unió nem aludt el. Mindenki arról beszélt, hogy hol vannak már az értékek, meg a demokrácia, stb. Értékei, és hoppá, kiderült, hogy képes megcsinálni Németország, amit megcsinált, és így tovább, és lehet, hogy a globális nagy tendenciákkal szemben igazából egy olyan Európai Unió tud ellenállni, lásd az internetes cégekre kell kapcsolatos pereket és büntetéseket, amire egy kis nemzetállam nem. Tehát az egyik szöveg az, hogy a globalizációnak a nemzetállam tud ellenállni, de van egy olyan verzió is, hogy igazából a több nemzetállam egy geopolitikai rendszerben összeállva képes ezt megoldani, és hát ugye ez az Európai Unió lenne egy ilyen, és hát az látszik, hogy mégiscsak léteznek értékek az Európai Unión belül, és fölismerik ezt a geopolitikai helyzetet. Arra reagálva, amit András mondott erre az útkereső köztes szerepre, amit az Orbán kormány akar betölteni, most én kezdek el politológusként viselkedni, hogy ha működne egy normális külpolitika, mint szakpolitika, működnének műhelyek és így tovább, akkor lehet, hogy nem jutott volna el a kormányzat eddig a köztes vízióig, hanem legalábbis ezt tudta volna diversifikálni, hogy hát ez nem a hidegháború korszaka, ahol ki lehet alakítani egy Ausztriához, Finnországhoz vagy Jugoszláviához hasonló helyzetet, és hát ebbe helyeznénk el a nemzet méretét értelmezését. Tehát ez megint a nacionalizmus kutatóknak egy ilyen, hogy mondjam, veszőparipája, hogy az elit hogyan látja a helyét, minek értelmezi önmagát, milyen nagynak gondolja ezt a nemzetet, és ez egy mérték probléma. És megint visszajutottunk az elit kérdéséhez, és itt válaszolnék a te globalizációs kérdésföltevésedhez. Azt gondolom, hogy ennek az elitnek, amelyek nemzedékeken keresztül újabb és újabb reformokkal építik hosszú távon a közösséget, és ezt mondjuk nemzetépítésnek. Én azt gondolom, hogy a nemzetépítés az valójában hosszú távú társadalomépítés, ami egyben a társadalmat összehozza. Az államépítés sokkal inkább egy jogi, politikai kategória. A nemzetépítésben benne van ez a közösségi momentum, hogy az emberek magukénak is érezzék a dolgot. A magyar 19.-20. századi történelemben volt egy reformkori nemzedék, volt egy kiegyezés korának a nemzedék, ott voltak a polgári radikálisok, a népírók és az 56-os generáció, és most azon lehet vitatkozni, hogy Gyurgyák János nemzedéke az most kudarcos vagy nem kudarcos ebben a dologban, de azt gondolom, hogy épp ezeknek az értelmiségi csoportoknak kell megoldani azt, hogy lokálisan ezekre a globális problémákra hogy válaszoljanak. Tehát, hogy
nem a politikai elitnek?
Persze a politikai elitnek kell lépni, de azért tegyük össze a kezünket, vagy nézzünk magunkba, András, vagy a magunk bírója előtt, hol van Magyarországon ezek a szakpolitikai stratégiák. Persze, tudnék ilyen példákat mondani, hogy szárazság tűrő növényeket tömegével fejlesztenek ki a szegedi biológiai központba, de azokat csak Dél-Amerikába veszik meg, mert Magyarországon ugye ilyen géntechnikai tilalom van erre a dologra. Vagy mondhatnám azt, hogy Izraelben nagyon menő öntözési rendszerek vannak, amit Magyarországon fejlesztettek ki. De Magyarországon nem mennek. Egy sor dolgot mondhatnék, de azt hiszem, hogy mindenképpen az értelmiségnek a feladata, és hát persze a politika feladata, ezeknek a kérdéseknek az adaptálása, egyáltalán tematizálása. Most az megint más kérdés, hogy megint eljutunk a demokrácia kérdéseig, hogy van-e olyan nyilvánosság, ahol ezt el lehet mondani, vagy vannak-e olyan szerkezetek, ahol ezt érvényesíteni lehet.
Vagy eljutunk oda, és a szakpolitikák hiánya is valahogy ide vezethető vissza, mondjuk a 2009-es Orbáni Köcsei beszédből idéznék, aki azt mondta ott a várható kormányzását megalapozva, hogy a magyar politika következő 15-20 évét ne a duális erőtér határozza meg állandó vitákkal, hanem az, hogy, és most idézett, huzamosan létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza, és a maga természetességével ezt képviseli. Tehát hogyan konstruálódott korábban a nemzeti érdek, és hogyan jutottunk el oda, hogy a vezér a szükségszerűen a nemzeti érdeket fejezni ki. Tehát, hogy amit ő csinál, az a nemzeti érdek. És így már értelmezhető az is, hogy 2008-ban a keletről csak az olaj jött, a szabadság mindig nyugatról jött, most pedig már ez a politika van. Tehát a vezér határozza meg a nemzeti érdeket. Hogyan jutottunk el idáig?
Hát azt nem tudom, hogy hogyan jutottunk el idáig, vagy ez egy biztos egy valami árnyalt, vagy analitikus ilyen.
Vagy hogyan konstruálódott meg korábban, és ahhoz képest ez a vezér.
Történeti kép kellene, igen, maga ez az idézet, ami tényleg ez egy nagyon megvilágító, és ugye sokan indítják innen, hogy akkor mit is jelent a 2010 utáni Orbán rezsim. Én azt mondanám, tehát ugye a kérdésedre, hogy a nemzeti érdek megtestesítője vagy hordozója az a vezér, politikai vezér, hogy nagyon régi kép a európai politikában, vagy politika elméletben, hogy amikor a közjót, a közérdeket, vagy a nemzeti érdeket keressük, vagy akkor a részérdekek, a pártérdekek, a pártoskodás, és az ezt képviselő parlament, és az egészet, a nép egészét, vagy a nemzet egészét, nemzeti közösség egészét képviselő uralkodó, vagy az államfő, és hát ez különösen a közvetlenül választott, ugye birodalmi elnök, tehát mondjuk a német mintát véve, vagy előtte a Bonaparte, két olyan intézmény, szembeállása az, ami ezt a részérdekek és az egésznek a képviseletét, amivel így megragadható, és amiben mindig benne volt a parlamentáris politikának a bírálata, kritikája, lebecsülése, ahol részérdekek vannak, alkudozás van, és ahol a parlament már régen nem az a fajta, nem tudom, Edmund Burke-i ideál, ahol minden képviselő egyik se a választókerületét képviselő, mindenki a nemzet javát keresi, ugye ez még a pártok előtti parlament idején fogalmazott meg, és ezt a pártok parlamentja 19-20. Század fordulától gyökeresen megváltoztatta, tehát ezért már Carl Schmitt a 20. század elején kritizálta, Max Weber már előtte bírálta ugye a német parlamentet, ahol nagyon sok párt és nagyon sok részérdek volt, és ahol a politika és az egész az szerintük elveszett, annak az érdeknek a képviselete elveszett. Egy kicsit ebben az idézetben is ez szerintem benne volt, és az is benne volt, hogy nem egy vitatkozó elit kell, hanem valami fajta egységes elit, de ugye egységes elit csak akkor lesz, ha versengő elitek vannak, hogyha hát aszimmetrikussá válik a helyzet, és az egyik hegemonná válik, és a vesztes oldalt azt kiszorítják a politikai térből, kiszorítják abból a térből, ahol a nemzeti érdek megfogalmazásáról gondolkodnak, és ahol ez történik. És egy kicsit ez történt Magyarországon 2010-től mostanáig, tehát az a fajta politikai tér, parlamenttől kezdve mondjuk a politikai nyilvánosságig, ezek a korábbi időszakhoz képest sok probléma volt korábbi időszakban is ezekkel, de mondjuk talán azt lehet mondani, hogy plurálisan sok voltak, és rivális víziók voltak, és a 2010 után hegemon helyzetbe került az ugye az egyik politikai oldal, tehát a Fidesz, és ezt érvényesítette a jövőről való gondolkodás, a nemzeti érdek megfogalmazása terén is.
Csak mint egy ilyen történész Unterman szólnék hozzá Andráshoz, tehát, hogy az egyik ilyen hosszú távú...
Már elhatárolódsz ezzel.
Nem, sőt. Amit András elmondott, annak a hosszú folyamatként két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy kísértetésen hasonlít Orbán útja bizonyos értelemben Tisza Kálmánhoz és a Szabad Elvű Párthoz, ami 1875-ben úgy kerül kormányra, hogy hát elfogadja a kiegyezést, tehát egy nagyot vált, és aztán az első világháborúig egyszerre ott van ez a saját magam ellenzéke is vagyok típusú politizálás, miközben az osztrák-magyar monarchiából minden többet ki akar venni. Bizonyos értelemben a betleni kormányzás alatt ugyanez a centrális erőtér létrejön a szozdemek leszerelésével, és hát az elitnek az integrálásával, magyar szemlén keresztül, Szegfi Gyulán keresztül is így tovább, és aztán ez a dolog, én azt gondolom, hogy a Kádár korszakban is folytatódik. Igazából 45 és 48 között van egy ilyen hiátus, és talán talán azt is megmerném kockáztatni, hogy lehet, hogy a magyar rendszerváltás első 15-20 éve is egy ilyen hiátus volt, és gyakorlatilag egy történeti kontinuitás áll helyre, hogy úgy mondjam. Én nem azt mondom, hogy ebbe a spanyol csizmába vagyunk beleszorítva, de történetileg úgy néz ki, hogy egy nagyon erős kontinuitása van ennek a centrális erőtér akarásnak. Ez az egyik ilyen hosszú távú megjegyzésem. A másik ilyen megjegyzésem pedig az, hogy ez a kizárólagosság és a nemzetből való kizárás sokkal hamarabb elkezdődött, mint 2010, hogy a rendszerváltáskor, és itt megint az értelmiségre térek ki, most mondhatom, hogy az értelmiségi elit és a politikai elit együtt, tehát ezeknek a népi urbánus vitáknak a fölmelegítése után a Demokratikus Charta volt egy cezura, ahol két nyelv, két diskurzus ment egymással szemben, egy antinacionalista modernizációs beszédmód, és vele szembe egy nemzeti beszédmód, ami még jött az MDF-ből, és itt találja meg a Fidesz a kontinuitását, és ez a két beszédmód kizárja egymást. És nem csak arról van szó, hogy kizárja egymást, hanem hogy a saját politikai közösségnek, a jobb és balnak ez lesz a kohéziós ereje.
De mindegyik nemzeti érdekről beszél.
Nem. Csak az egyik nyelven. Modernizációról Európához való
fölcsatlakozás. Ez a nemzeti érdek.
Azt mondja később, a másik pedig folyamatosan már nemzeti érdekről beszél, nemzeti hagyományról, önálló magyar útról, bekapcsolja ezeket a dolgokat. Utána a következő ilyen csapás, hogy úgy mondjam, ebben a kizárási dologban, az, amiről nagyon sokszor elfelejtkezünk, ez a 2001 decemberi 23 millió románozás. Gyakorlatilag a baloldal egy olyan idegenellenes kampányt kezdett el, ami párját ritkító volt a magyar politikában, és ezek után ugye jön a 2004-es kampány, a kettős állampolgárságról szóló kampány, ahol kifejezetten erre épül föl, hogy a nemzeti jövő, a nemzeti felelősség, mondja Gyurcsány, az, hogy ne engedjünk ide 800 ezer embert, aki elveszi a nyugdíjunkat, és így tovább, míg hát Orbánék egy másik diskurzust fogalmaznak meg, kialakul egy politikailag hiszterizált légkör, és hát gyakorlatilag a két karizmatikus vezető küzd egymással. Itt megint nem a nemzeti érdekről van szó, csak ezt szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát itt folyamatosan a politikai közösségen belüli küzdelemre ráraknak egy ilyen nemzeti burkot, és aztán ott van 2010, a kettős állampolgárság megadása. És itt is van egy apró moment, hogyha nem a Fidesz nyújtja be egyből májusban a kettős állampolgárságról szóló törvénytervezetet, akkor benyújtja a Jobbik. De a Fidesz ugye nem várhatott ezzel, ennek eredménye az, hogy a szlovákiai választási kampányban a fő téma a magyar kettős állampolgárságról szóló törvény lett, így aztán csak a Híd került be a parlamentbe, ezzel gyakorlatilag a szlovákiai magyar politikai képviseletnek annyi azóta is.
Na majd most a Gyimesi György
annyi ebben, és hát egy ilyen hiszterizált állapotban, tehát a politikai hiszterizáltság állapotába került az az elit is. Amikor én azt mondom, hogy van egy ilyen, hogy a nemzeti lepel ezekre a dolgokra, arra gondolok, hogy hány olyan ügy van, ami úgy tűnik, mintha a határon túli magyarokkal, vagy nemzeti közösséggel történik, és mögötte nagyon közvetlen politikai érdekek vannak. Gondoljunk bele, hogy a rendszerváltás nagy emblematikus eseménye, a 88-as romániai falurombolás elleni tüntetés valójában az első tüntetés volt 56 óta, amit engedélyeztek. Tehát, hogy ennek egy másfajta jelentése is volt. Vagy gondoljunk arra, hogy Csurka kiválása az MDF-ből úgy lett eladva, mint az ukrán-magyar alapszerződéssel való nem egyetértés kérdése, miközben hát meg kellett szabadulni az MDF-nek, mint kormányzó pártnak Csurkától. Vagy mondhatnám a román-magyar alapszerződés vitáját, ahol Orbán Viktor ott teremtette meg azt a jobboldali koherenciát, ott teremtette meg a diskurzus fölényét a kisgazdákkal és az MDF-vel szemben. Miközben mi a nemzeti érdekről beszélünk, azért azt fontos tisztázni, hogy hányszor burokként használják, hányszor csak egy diskurzusként használják.
Hát én nem is indultunk, bár András azt mondta, hogy azért több annál, mint egy kommunikációs.
Hát igen, én most is ezt egy kicsit másképp látom, tehát én úgy érzem, hogy azt nem tudjuk elválasztani, hogy tehát a nemzeti érdekről, vagy általában a közjóról folyó diskurzus mikor úgymond idézőjelbe álca, vagy burok, vagy ezt ismeretelméletileg lehetetlen. Meg ugyanúgy, ahogy az is, sokszor mondják egy politikus, hogy hát, az csak mondja, azt nem gondolja komolyan. Az csak azért mondja, hogy szavazatokat szerezzen, és így tovább. Módszertanilag ez egy helytelen megközelítés. Nem hiszem, hogy ilyen módon különbséget lehetne tenni valódi nemzeti érdekről szóló diskurzus és álca diskurzus között. Szerintem egy diskurzus van. Azzal teljesen egyetértek, hogy ez korábban kezdődött, ez 1990 óta létezik, és ez kizáró, tehát most a nemzetből vagy a demokráciából ez kizáró diskurzus volt, de ha egy kicsit kívülről, tehát hátralépünk egyet, akkor ez azt jelenti, hogy itt két eltérő, trivális vízió, vagy fogalmi rend, elképzelés, politikai értékrend létezett Magyarországon arról, hogy mi is a nemzet érdek abban az értelemben, hogy milyen irányba kell az országba általában menni, és most nem egy konkrét szakpolitikát illetően.
Bárdi Nándor sem azt mondja, hogy csak az egyik oldal beszél a nemzeti érdekről, csak hogy ő nem. Azon a nyelven amin hagyományosan megfogalmazódik.
Ő az egyik oldal azon a nyelven beszél, a másik oldal meg egy másik nyelven, de ugyanúgy arról beszél, hogy mit gondol, hogy a politikai közösségnek mi lenne a jó.
Akkor a közjó meg a nemzeti érdek az ugyanaz?
Én azt gondolom, hogy a nemzeti érdek az a közjónak egy kontextuális megfogalmazás.
Én is azt gondolom, hogy a közösségi érdeknek, egy hosszú távú közösségi érdeknek a megfogalmazása a nemzeti érdek. Amit én mondtam, én egyetértek Andrással ebben a dologban, hogy nem lehet a kettőt elválasztani egymástól, de itt most két dologról van szó. Egy antinacionalista diskurzusról, és egy nemzeti diskurzusról, és az, hogy ezek a két politikai közösségen belül koherenciát teremtenek, azáltal, hogy a másikat kizárják. Hogy ő nem európai, vagy ő nem nemzeti, és itt az a fájdalmas, hogy én nagyon örülnék, hogyha igaz lenne az, hogy emögött aztán komoly víziók állnak. Tehát, hogy nem arról van szó, András, hogy a magyar politikai közösség képződésben sokkal dominánsabb az ellenségkép, mint a jövőkép. Tehát, hogy legyen egy jövőképem arról, hogy mit akarok. Most megint visszatérve a nemzetépítéshez, az egész 19. századtól a magyar nemzetépítésnek egy drámája, hogy mindig valamivel szemben szervezi meg magát, és ami szükséges a mi és őknek a fölépítése, de nincs ott az, hogy akkor én mit is akarok. Tehát az, hogy EU tag akarok lenni, az túl nagy falat ilyen szempontból, lehet egy cél, de hogy azon belül milyen országot akarok magamnak valami milyen víziót megjeleníteni, nem? Tehát, hogy egy dolog a közösségképződés érdekében az, hogy a másikat kizárom, meg megteremtem a koherenciát, és az, hogy milyen értékek mellett építem fel a közösségemet is.
Én ezt úgy látom, hogy a kizárás, valamilyen értelembe vett kizárás, az mindig része a, hát az identitásépítésnek. Tehát ugye a mi és ők, tehát mi nincs ők nélkül, és az, hogy ebben melyik az erősebb elem, nagyon gyakran az ők az erősebb elem, de ez a politikában azt gondolom, hogy általában így van, és nem gondolom, hogy lehetséges lenne másképp. Az azonban már nincsen általában, tehát abban van különbség, hogy az ebben az értelembe vett polarizáció, az milyen fokú, mennyire erős a polarizáció, és ez a polarizáció csak az outgroup, tehát a másik, az őknek a megkülönböztetés, a rivalizálás, vagy pedig az ebben az értelembe vett kizárása, hogy mi beszéltünk róla, tehát politikai ellenfél, vagy politikai ellenség, ugye? Tehát, hogy nem értünk vele egyet, vagy pedig akkor hazárulók, vagy elárulják a, nem tudom, az európai érték. Ezek eltérő szintek, és ebben van különbség a különböző országok között, és az, hogy tartósan, hosszú ideig nagyon erős a polarizációnak a szintje, az azt hiszem, valamilyen szinten kutatások is vannak ebben az irányban, én magam nem vagyok egy specialista ebben, de az nem jó. Tehát, hogy az a szerencsésebbek azok a politikai közösségek, vagy ügyes a politikai elit, vagy ha úgy tetszik, akkor felelősebb a politikai elitje azoknak az országoknak, politikai közösségnek, ahol ezek az ellentétek, a kizárás, a egymás mi és ők megkülönböztetése, az kevésbé ennyire polarizált, és én abban tudnám megragadni, vagy prózai módon, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha ez gyengébb, ez a polarizáció, hogy hát, tehát azt hiszem az, hogy mindig oda jutunk, hogy hát nincsenek szakpolitikák, és már pedig a közjó, a közérdek, azért azt gondolom, hogy a szakpolitikák politikákban is jobban megragadható kellene, hogy legyen. Az, hogy háttérbe szorítottak a szakpolitikák miensége, az ennek a következménynek, a nagyon erős polarizációnak a következménye. Tehát a polarizáció az a politikai folyamatban, ahol egymásra reagálnak, abban a dimenzióban van. Ez ugye erre fókuszál minden manapság, a média, az elemzők, mindenki, és nem arra, amire nem tudom, 50-80 évvel ezelőtt sokkal nagyobb hangsúly volt azon, hogy melyik párt, hát milyen egészségpolitikát akar, milyen oktatáspolitikát, nem, és akkor azokról vitatkoztak, meg voltak pártprogramok, és akkor a választásokon arról szavaztak. És valamilyen szinten vannak országok, ennek mindig még nagyobb a jelentőséget.
Két dolog van, amit elmondanék. Tehát én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer megítélése szempontjából a különböző értelmezéseket két nagy csoportba lehet elhelyezni. Az egyik csoport a demokrácia diktatúra tengelyén helyezi el. Ide tartozik a Magyar Bálint féle patronázsrendszer és maffia állam megközelítés, ami egy ilyen működésbeli, és hát a vezérdemokrácia, a plebisziter vezérdemokrácia megközelítés, ami Andrásnak a megközelítése inkább a politikai elmélet felől. A másik ilyen nagy halmazba azokat a megközelítéseket lehet hozni, amelyek egy ilyen magyar történeti útba helyezik el, Tölgyesitől Kovács Imréig ezt a dolgot, és ott pedig a stabilitás igény jelenik meg egy ilyen kulcs tényezőként, és ennek a kielégítése, a nemzeti érdek kérdése, amit én bizonyos értelemben ilyen nemzeti tematikáknak is gondolok, tehát, hogy nagy közösségi ügyek elő vannak-e véve, vagy mennyire vannak tematizálva, és hát ilyennek gondolom én a magyarországi romák, mint diszkriminált kisebbségnek a problematikáját, ilyennek gondolom annak a 1,2 millió új magyar állampolgárnak a helyzetét, aki ma már a magyar politikai közösségnek a része, akit gyakorlatilag pozitívan diszkriminálnak a nyugat-európai új magyar diaszpórával szemben, és a harmadik pedig a társadalom legelesettebb rétege, azok, akik mindenféle önreflexió és különösebb politikai kultúra nélkül élik az életüket.
Ezek a nemzeti ügyek.
Én úgy gondolom, hogy ezek is nemzeti ügyek, tehát olyan ügyek, amelyekre sokkal kevésbé reflektálunk, és ezeknek a megközelítésében is szerintem sokat segít ez, hogyha abból indulunk ki, hogy a nemzetállam az ma már nem pusztán klasszikus nemzetállamként viselkedik, tehát, hogy nem pusztán arra törekszik, hogy a nyelvi kulturális közösség az ország határokon belül legyen, tehát ez egy ilyen hagyományos asszimilációs politika, amit azt gondolom, hogy a magyar kormányzat végül is többé-kevésbé folytat, hanem van egy állam alatti építkezés is itt a nemzetépítésekben, amikor bizonyos közösségek az állammal szemben szervezik meg magukat, párhuzamos társadalmat építenek, tehát Európában látunk ilyen példákat, tudom én, a katalánok vagy Skócia esetében, de hát a magyar kisebbségi közösségeket is ide lehet elhelyezni, és ugye nagy kérdés az, hogy itt a párhuzamos nemzetépítések között ezek a kisebbségi magyar közösségek, legalábbis a négy nagy, vagy abból legalább kettő, ahol nincs exódusz, Szlovákia és Románia, mennyire tudja megőrizni az önálló politikai közösségét, vagy mennyire lesz része a magyar politikai világnak, és ez már a nemzetépítés harmadik stációjához jut el, ez az államhatárok fölötti ilyen transznacionális építkezéshez. Gondoljunk bele egy Szőcs Géza vagy Tőkés László politikai karrierjébe, vagy gondoljunk bele abba, hogy az Európai Parlamentbe határon túli képviselőket küld Magyarország Ukrajnából és délvidékről, de mondhatnám a testvértelepüléseket, mondhatnám az egész támogatási rendszert, tehát ez is ennek a építkezésnek a része, és a negyedik fajta az pedig a globalizációval és a bevándorlással szembeni védekező, ami megint benne van ebben a mai kormányzati politikában. Ezek olyan folyamatok, amelyekkel minden kormányzatnak szembe kell nézni, tehát úgy, mint amikor arról beszélnek, hogy ma a Fidesz egy virtuális nemzetegyesítést folytat határokon túl, ez nem a Fidesz kezdi el, ez a határtalanítás, ez 90 óta zajlik, ahogy deterrorizálódnak, tehát a határok bizonyos értelemben leépülnek, vagy könnyebbé válnak, megjelenik a Duna TV, és ettől kezdve folyamatosan zajlik egy ilyen határtalanítás Magyarország és a szomszédok között, az EU csatlakozása és így tovább, és hát ennek aztán az eredmény eredménye az, hogy betagozódnak ezek a határon túli magyar közösségek a magyar politikai közösségbe. És hogy ebből mi lesz? Hogy egy egyközpontú nemzetfelfogás, vagy egy több központú nemzetfelfogás jön létre? Ez egy hihetetlen fontos kérdés itt a nemzeti érdeknél is, hogy ma már teljesen világos, hogy a magyar kisebbségi pártoknak a nemzetállam ez egy vörös posztó. Ők abban érdekeltek, hogy legyen jogállam, legyenek fékek és ellensúlyok az adott országban, hogy legyen decentralizáció, erős önkormányzatok, stb. Ehhez képest az őt támogató, vagy az vele szimbiózisban élő magyar kormányzó párt pont ennek az ellenkezőjét teszi. Ez egy hihetetlen dráma, hogy úgy mondjam, mint nemzeti érdek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, menet közben elvesztettük a magázódásnak az álcáját, úgyhogy most már nem is leplezem tovább. A nemzeti érdekről beszélgettünk itt a Szabad Európában Bárdi Nándor történésszel és Körösényi András politika tudóssal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A beszélgetés írott változata nem sokára olvasható lesz.